Az Úr Jézus Krisztus szeretetében köszöntöm a gyülekezetet. Zsoltárok könyvéből, a 25. Zsoltárból egy verssel. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és köszönöm Lászlónak a meghívást. Mondta, hogy majd pár szót a végén fog róla mondani, de azért mégis annyiban bemutatkoznék, hogy Kis Máté vagyok, evangélikus lelkipásztor Komáromból, és nagy örömmel jöttem ide, hogy Isten igéjét, amit én is megérthettem, azt továbbadjam a testvéreknek. Készüljünk így a 158-as ének első 4 verszakával az új énekeskönyvből. Ha valaki a régi énekeskönyvet követné, akkor a 265-ös ének első 4 verszakát énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted, nem tudunk igazán hálát adni azért a csodáért, hogy van szavad az elveszett emberhez, van szavad a te megváltott fiadhoz, gyermekeidhez. Köszönjük, Urunk, hogy így ezen a mai estén együtt lehetünk, hallhatjuk a te szavadat, és kérhetjük a te szent lelkedet, hogy tegye élővé számunkra mindazt, amit kijelentesz. Így kérjük, hogy áld meg az ige hirdetését, az ige hallgatását, szent lelked által, Jézus nevében. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk az első korintusi levélben, az első fejezetben a 18. verstől a következőképpen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje. Mert megvan írva: elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak vitázója? Nem de bolondsággá tette Isten e világ bölcsességét? Mert miután az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Amen. Ez az adventi evangelizációs sorozat egy elég izgalmas és egy elég mély témát próbál feltárni, méghozzá a Szentírásnak, a korintusi levélből egy nagyon központi kérdését, a bölcsesség és a bolondság, valgaságnak a kérdését. Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és talán ez a gondolat, ez a cím, ez az elgondolás már önmagában kérdéseket vethet föl bennünk, hogy mit jelenthet az, hogy az Istennek van bolondsága. És mit jelenthet az, hogy az embernek a bölcsességénél még ez a bolondság is nagyobb, de reménységem az, hogy akár már ma este, de lehet, hogy a további esték folyamán meg fogjuk érteni, hogy mire is gondolt itt a Szentíró, amikor a Szentlélek által ihletett módon leírta ezeket a szavakat. Ugyanis amikor Pál apostol ír a korintusi gyülekezetnek, akkor azt tudnunk kell, hogy a korintusi gyülekezetben egy óriási megosztottság volt. Pártokra szakadtak az emberek a gyülekezetben. És azt mondja Pál, hogy ez többnyire azért van, mert a saját bölcsességeteket, a saját filozófiátokat tovább viszitek abból, amiből jöttetek. Bár a Krisztuséi lettetek, De mégis mindenkinek megvan a saját okossága, a saját bölcsessége, és emiatt nem egységesek vagytok, hanem részekre szakadtok. És ezért is mondja azt Pál, hogy ő nem akar tudni semmilyen emberi bölcselkedésről, hanem az Istennek a bolondsága az, amit ő a korintusiak közé akar vinni, amit természetesen nem az Isten bolondsága, hanem a világ tekint rá úgy, mint ha az bolondság lenne, de ezt majd később meg fogjuk látni. Ma Magyarországon, és ez nem csak Magyarországra jellemző, hanem a nyugati világunkra talán eléggé jellemző az, hogy a politikai gondolkodás mentén megosztottság alakult ki. És én nem is szeretnék ebből belemenni, csak példaként hozom föl. Talán mindannyian találkozunk azzal, hogyha politikai kérdésekben meg akar nyilvánulni valaki, és a másik ember egy másik politikai nézeten van, akkor ott nagyon hamar feszültség alakul ki. Nálunk ugye többnyire kormánypárt és ellenzéki oldalra mennek a dolgok, de lehet még sok minden más. És az a döbbenetes, hogy ahhoz hasonlítja itt Pál a gyülekezeti helyzetet, mint hogyha ugyanez a feszültség lenne gyülekezeten belül. Hát nem tudom, hogy el tudjuk-e azt képzelni, hogy egy gyülekezeten belül olyan feszültségek lennének, hogy nem beszél az egyik a másikkal, hogy semmiben nem ért egyet, hogyha az egyik csinál valamit, akkor az mindig rossz, és a másik csinál valamit, akkor az is rossz. Mielőtt még nagyon belemelegednék, elfelejtettem mondani az elején, és kérem, hogy ne vegye senki ezt udvariatlanságnak, de én tegező formában szoktam az igét hirdetni. Természetesen az ige hirdetésen kívül a meglévő illemszabályokat betartva fogunk kommunikálni, de ezt engedjék meg nekem, engedjétek meg nekem. Tehát el tudjuk-e képzelni azt a helyzetet, hogy egy gyülekezeten belül frakciók és pártok alakulnak ki? Ugye Magyarországon ez nagyjából két nagy tömb, mondom, lehet, hogy vannak kisebbek is, de képzeljétek el, hogy amikor Pál megírja ezt a levelet, abban az időben ez a görög ország, görög kultúrában nagyjából 50 filozófiai irány létezett. 50. Nem 2, nem 3, 50. Gyakorlatilag minden jelentős filozófusnak volt egy irányzata, és kiki maga kedve szerint választhatott ezek közül. És ezek bekerülnek a gyülekezetbe, és akkor az egyik azt mondja, én ezé vagyok, én azé vagyok, én amazé vagyok, és a mögött az van, hogy mindenki a saját filozófiája szerint keresi továbbra is már Isten gyermekeként az utat. Én nem vagyok egy nagy filozófus, ami szerintem jó. Méghozzá azért, mert meggyőződésem szerint a filozófia szükségtelen. Nincs rá szükség. Mert ha a filozófia jó, akkor az már benne van minden a Szentírásban, amit a filozófia fel tud tárni. Viszont ha a filozófia meg nem jó dolgokat állapít meg, ami szembe megy a Szentírással, akkor pedig teljesen szükségtelen. Úgyhogy, bár tanultam én is filozófiát, és valamennyire elmélyedtem benne, és lehet, hogy ti is gondolkodtok dolgokról, és kerestek filozófiai válaszokat, de túl sok időt ne töltsetek vele. Sokkal inkább a kinyilatkoztatást, Isten igéjét keressétek, mert minden megtalálható benne, ami az életre szükséges. És Pál apostol is ugyanezt mondja, hogy fölösleges nektek az evilági bölcselkedés, mert az nem fog elvezetni titeket arra, hogy megértsétek az Istennek az igazságát. Pál apostol elmondja ezt, és utána be is bizonyítja azt, hogy az emberi bölcsesség az tulajdonképpen, egyszerűen mondva, emberi vélemény. És nem tudom, hogy ti találkoztok-e ezzel, de én egyre többször találkozom azzal, hogy mi a vélemények rabjai lettünk. Bekapcsolod a tévét, Elmondják okos emberek, hogy mi a véleményük a gazdaságról, mi a véleményük az egészségügyről, mi a véleményük az oktatásról, mi a véleményük Magyarországról, a háborúról, sorolhatnám, és mindig csak véleményeket hallunk. De mi az igazság? Mi az igazság? Aztán jön egy másik, ő megmond egy másik véleményt. Meg jön egy harmadik, és mond egy harmadik véleményt. De hát az iskolában nem ezt látjuk. Azt tanítjuk meg a gyerekeinknek, hogy mindennél fontosabb az ész, a ráció, az emberek véleménye. Az emberek mit mondanak, mit tanítanak nekünk. Mindenek fölé helyeztük a véleményeket. Pedig nem kéne más, csak Isten igéje. Nem kellene más, csak ismerni az Isten igéjét. Nincs szükség filozófiákra, nincs szükség emberi bölcselkedésekre, mert egyedül az Úr Jézus Krisztusra és az ő kinyilatkoztatására van szüksége a mai élő embernek is. A mai élő embernek is. A 17. versben a felolvasott ige szakasz előtt azt írja Pál, mert Krisztus nem azért küldött engem, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. És az evangélium mit jelent? Jó hír. És mi a jó hír? Az Isten igéje. Az Isten igéje. Az, hogy van szava az elveszett bűnös emberhez, hogy nem hagyta a kárhozatban elveszni a bűnös embert, hanem eljött az ige testé lett, és hit által bűnbocsánatot, kegyelmet, irgalmat és örök életet kaphat mindenki. Nem bölcselkedés által, nem bizonyítvány által, nem doktori cím által, hanem hit által. Egyedül hit által. És tudjátok, ő végig erről beszél, Pál apostol, hogy fölösleges az emberi bölcselkedés. Fölösleges, mert a Szentírásban minden kinyilatkoztatott. Sokszor hallom azt, amikor valaki elolvas egy igét, és azt mondja, hogy hát ez van ebbe az igébe, és nekem az a véleményem, hogy. Vagy ez van leírva az igébe, de én úgy gondolom, hogy. És ha az igébe le van írva valami, akkor nem érdekel másnak a véleménye. Akkor nem érdekel, hogy ő mit gondol arról máshogy. Mert akkor azt már az Isten elmondta. Az Isten kinyilatkoztatta. Ne tegyünk hozzá. Nem kell akkor nekünk azt újra gondolni. Amit Isten elmondott, az megvan. Nem tudom, hogy ismeri-e itt közülünk valaki Martin Lloyd-Jones-t. Ő mondta ezt. Az egész sodródás a modernizmus felé, amely megfertőzte Isten egyházát, és majdnem megsemmisítette annak élő evangéliumát, arra az órára vezethető vissza, amikor az emberek a kinyilatkoztatástól a filozófia felé kezdtek fordulni. Ha nem ismered az egyház történelmet, ha nem ismered a nagy változásokat, elhiheted, hogy amit ő mond, ez igaz. Ez igaz. Amikor az emberek elkezdték a véleményüket, a saját eszüket és rációjukat fölé helyezni az Isten igéjének, onnantól számítható az, hogy az egyház majdnem még a legdrágább kincsét is, az evangéliumot elveszítette. Hadd mondjak csak nagyon röviden pár példát erre. Hogy mit művelnek az Isten igéjével. Tudjátok, a Szentírásnak az elején található Mózes 5 könyve. A Pentateukusz, Mózes 5 könyve. És hisszük és valljuk, hogy Mózes írta ezt az 5 könyvet. De voltak emberek, akik a saját észszerűségüket, rációjukat fölé helyezték Isten igéjének kinyilatkoztatásának, és azt mondták, hát az nem lehet, hogy Mózes írta. Hát nem tudhatott Mózes ennyi mindent. Nem írhatta le ilyen jól a törvényeket. Hát nem lehetséges. Abban az időben még nem is volt ilyen írásosság. Nem tudta ezt megtenni Mózes. De hát ha nem Mózes, akkor ki írta? És akkor elkezdték kitalálni, hogy J-E-P-D írta. A jahvisták, az elohimisták, a pápist, a papírat, bocsánat, és a deuteronómium. És tudjátok, felosztották több részre ezt a könyvet, csak voltak olyan problémás részek, amikor egy igén belül mindegyik benne volt. És akkor most mit csináljunk? Ja, hát ez biztos azért volt, mert akik összeállították, innen is, onnan is beletettek, és egyre csak ment a dolog. És miért hozom fel példának? Nézzétek meg, amikor a kinyilatkoztatás mellé egy filozófiát teszel, hogy ezt nem lehet, nem lehetett, mert nincs rá racionális magyarázat, akkor mi marad alul mindig? A kinyilatkoztatás. Az Isten igéje. És te leszel majd az, a begyöpösödött, szűklátókörű, aki hiszel az igének, és nem vagy tudományos. Csak aztán lehet, hogy jön egy tudományos feltárás, és megtalálják Hammurapi törvényoszlopát, és akkor rájönnek, hogy ez jóval Mózes előtt volt, és volt már ilyen. Volt erre példa. Persze, ha az a Biblián kívül van, akkor rögtön elhiszik. De ugyanígy, és nem akarnék sok mindenbe belemenni, ugyanezt történt meg a teremtéssel. Hát Isten leírja nekünk, hogy Isten teremtette a világot. Hát mi szükségünk nekünk az evolúcióra? Csak ugye jön egy ateista világkép, ami nem tud az Isten teremtésével mit kezdeni, kell akkor egy válasz, hogy hogyan jön létre a világ. És aztán nézzétek meg, amikor már ez az elmélet lesz a tudományosan elfogadott, akkor lesznek mindig olyan emberek, akik azt mondják, ja, hát én egyébként hiszek az Isten igéjében is, de hát próbáljuk már meg összefésülni az evolúcióval a teremtést. És megint ki lesz a vesztes? Az Isten igéje. Amikor a kinyilatkoztatást és a véleményt és az eszedet, a saját bölcsességedet elkezded összefűzni, akkor mindig a kinyilatkoztatás marad alul. Mindig. Kivétel nélkül. Istennek nincs szüksége az evolúcióra. Isten a szavával teremtette ezt a világot. Aztán itt van a pszichológia kérdése. Egy nagyon jó konferencián voltam a múlt héten, és életemben először végre nyíltan beszéltek arról, hogy a pszichológiának csak egy töredék része az, ami valóságosan akár tudománynak nevezhető. A Szentírásban ott van minden, amire szükségünk van. Ott vannak leírva, hogy hogyan lelki gondozzunk. Hogy milyen az ember, hogy milyen az Isten, és tudjátok, mi van még a Szentírásban? Egy nagyon nagy csoda. A bűnbánat és a bűnbocsánat ajándéka. A kegyelem. Amivel nem tud mit kezdeni a pszichológia. És tudod, elmegy egy hívő keresztény, és pszichológusnak tanul, és hallja Freudot, és egy idő után mi fog alul maradni? Az ige, vagy a pszichológia? Hát persze, hogy az ige. És megint csak Freud kerekedik fölül. Pedig, higgyétek el, Istennek nincs szüksége Freudra. Freudnak szüksége volt Istenre. És lehetne sorolni még egyet, hadd mondjak, hogy a saját házunk tájáról, mondjuk így az evangélikus vonalról is említsek valakit. Nem tudom, hallottatok-e Bultmannról, egy neves, hát mondjuk teológusnak, Németországban, akinek volt szintén egy filozófiája. Azt mondta, hogy demitologizálni kell a Szentírást. Mit jelent ez? Ki kell venni belőle a mítoszokat. És mi a mítosz? Az, amit nem tudok elhinni. Az a mítosz. És szinte mindent kivettek a Szentírásból, ami csoda, isteni csoda. Megint, mi maradt alul? A kinyilatkoztatás. Higgyétek el nekem, a kinyilatkoztatásnak nincs szüksége filozófiára, véleményre, nincs szüksége emberi bölcsességre, És nektek sincs. Tudjátok, mire van szükségetek egyedül? Az Isten szavára, a kinyilatkoztatásra. Ebben minden benne van. Minden benne van. És ezt mondja Pál apostol is. Ezt mondja, mert a vélemény, az emberi bölcsesség, az nem az Istentől jön, hanem az emberből jön. Az az emberé. Ezért kényeztető, sekélyes, rövidlátó, irreális, a testnek kedvező, a vágyakat emeli föl, a büszkeséget támogatja, és a függetlenséget, a lázadást pártolja. Röviden, egy szóval, az embert teszi a központba. És tudjátok, kinek jó ez? Hát nem az Istennek. Ki akarja ezt? A gonosz. A Róma 1-ben ott van. Isten ismerete ott volt. Megvolt az Isten ismerete. Megvolt a kinyilatkoztatás. Minden ott volt. És mégis. Ők nem ismerték föl. És nem imádták. Hanem lecserélték a teremtőt a teremtőre. És azt imádták. És tudod, amikor az emberi véleményekre hallgatsz, és az emberi vélemények érdekelnek, az emberi filozófiák, izmusok, gondolatok azok, amik meghatároznak téged, akkor tudod, mit cserélsz le? A keresztet. Jézus Krisztus keresztjét. Nézzétek meg a 18. verset. Mit mond Pál? Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Bolondság azoknak, akik elvesznek. Akik elvesznek. Lesznek olyanok, akik elvesznek. Igen. Akik bolondságnak tartják a keresztet. Ez azoknak szól, akik Isten nélkül vannak. Akik a bűnben haldokolnak. Akik a kárhozatban fogják tölteni az életüket, az örökkévalóságot, ha nem térnek meg. Ha bolondság marad számukra a keresztről szóló beszéd. Ez azokról szól. Nekünk azonban, akik megmenekülünk, akik üdvözülünk, tudjátok mi a keresztről szóló beszéd? Az Istennek az ereje. Az Istennek az ereje. És tudjátok, Isten nem adhatott volna ennél egyszerűbb üzenetet az ő szemszögéből nézve. Ezt elmondod egy filozófusnak, elmondod egy nagy gondolkodónak, beszélsz erről, ki nevet? Ki nevet? Micsoda bolondság? Mi, hogy az Isten eljön, aztán egy ember meghal, minden ember bűnéért? Ez egy vicc. Hogy oldaná meg az én problémáimat ma, 2022-ben, hogy egy ember, aki azt mondta magáról, hogy az Isten fia, eljött közel 2000 évvel ezelőtt, meghalt, aztán vagy föltámadt, vagy nem. Nem? Hát ez hogyan hat rám? Milyen összefüggés van? Hát ez bolondság. Egy ember, minden bűnért. És mégis tudjátok, akik hiszünk, ez a legnagyobb erő számunkra. Ez tudjátok, egy olyan erő, amit sehol máshol nem találsz meg a világba. Semmilyen bölcselkedésbe, semmilyen véleménybe, semmilyen filozófiába. Mert ez az erő a bűneinkre valóban bocsánatot ad Krisztus keresztje. Ez valóban valóság, hogy kifizette az ő keresztje a mi bűneink árát. És tudjátok, hogyha hiszel benne, akkor megbocsátattak a bűneid, örök életed van, és te is fel fogsz támadni, megmenekülsz. Örökre biztosított számodra a mennyország, a feltámadás. Mit kell tenned? Doktorizni? Ledoktorálni belőle? Megértened? Felfognod? Megtanulnod? Felmondanod? Aki hisz, csak hinned. Csak hinned. Nem bolondság. Hát az emberek részéről nézve bolondság. Tudsz érte tenni valamit? Nem tudsz tenni semmit. Nem szerezheted meg. Nem veheted meg. De tudjátok, én örülök neki. Örülök neki, hogy Isten nem az értelemhez kötötte. Lehet, hogyha az értelemhez köti, akkor nem tudom, hogy kik lennénk itt. Nem tudom, hogy egyáltalán én itt lennék-e. Ha lehet, hogy egy olyan magas értelemhez kötötte volna, nekem voltak azért problémáim bizonyos dolgokkal, felfogásba. De nem döbbenetes, hogy az Isten milyen kedves, hogy a legegyszerűbb emberek is megérthetik az evangéliumot. Sőt, tudjátok, mit mond Jézus? Ha valaki nem úgy fogadja, mint egy kisgyermek, az nem mehet be. Ő nem doktorit kér, nem érettségit, nem diplomát, nem vizsgát, hanem azt, hogy fogadd úgy, mint egy kisgyermek. Mint egy kisgyermek. A kisgyermek is meg tudja érteni az evangéliumot. Tudjátok, milyen csodálatos ez? Nem zárt el az Isten. De ne tedd az emberi véleményt a kinyilatkoztatás felé. És tudjátok, amikor Pál erről beszél, akkor bemutatja azt, hogy mennyire zsákutca az, amikor az ember a saját logikáját, a saját értelmét, a saját bölcsességét Isten felé helyezi. A második fejezet második versében ezt mondja. Én is, amikor hozzátok mentem, testvéreim, nem úgy mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek Isten bizonyságtételét, mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni közöttetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítetről. Azt mondja, hogy nem akarok tudni másról, csak Jézus Krisztusról, mint megfeszítetről. Mert elég volt már a filozófiákból. Tudjátok, Péternek is volt egy filozófiája, emlékeztek? Egy zsidó filozófia, egy vélemény, egy gondolat. Amikor Máté evangéliumában azt mondja neki Jézus, hogy meg fogok halni. És akkor így félrehívja Péter nagyon kedvesen, hogy hát ez nem történhet meg veled, mester. Mert hát neki volt egy véleménye erről a dologról. Márpedig neki az volt a véleménye, hogy a zsidó messiás az örökön örökké uralkodni fog. És hogyha ő a messiás, hát akkor nem halhat meg. Ugye ez volt az ő véleménye. És mit mondott neki Jézus? Távozz tőlem, sátán. Ahogy gondolkodsz, az démoni. Az démoni. A te véleményed, a te gondolatod, a te filozófiád, az nem az Istentől van. Ugye milyen érdekes? De aztán megérti Péter, bár kell hozzá az, hogy Krisztus meghaljon, feltámadjon, és tanítsa őket 40 napig. Tudjátok, mire tanította Jézus a tanítványait abban 40 napra? Az Ószövetségre, az igére. És amikor megértették az igét, az abcselben azt olvassuk, hogy Péter, mint valami szakértő, elmondja azt, hogy hát ez mindig is így volt megírva. Hát ott, ami ahogy előre megirattatott, csak az történt. Ez a Péter mondja, aki félrehívta Jézust. Miért? Mert a véleménye már nem számított. Mi lett fontos számára? A kinyilatkoztatás. Az Isten igéje. Mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk, aki a zsidóknak ugyan botránkozás, a pogányoknak pedig bolondság. Igen, de az Isten bölcsessége az állandó. Az nem változik. Az ember bolondságnak gondolhatja, vagy megbotránkozik rajta, de az Isten bölcsessége az örökké való. Nem változik. Ézsaiás 29-ben ezt olvassuk, és elvész bölcseinek bölcsessége, és eltűnik az értelmesek értelme. Ezt lehet egy olyan proféciának venni, ami egyszer majd bekövetkezik, de volt ennek egy nagyon erős beteljesedése, csak röviden szeretnék erre egy mondatot mondani. Amikor konkrétan Ézsaiás elmondja ezt a proféciát, ott az van, hogy jön egy nagy sereg, volt egy nagy király, Szanhérib, lehet, hogy hallottatok már róla, és meg akarta támadni Isten választott népét. És tudjátok, ment a gondolkodás ezerrel. Királynak voltak tanácsadói, hát gondolom most is a háborúban vannak tanácsadók, mit kéne, hogy kéne csinálni. Ott is ez volt, ilyen hatalmak, olyan hatalmak, Egyiptomhoz kéne menni, ez kéne, az kéne. És egy 185 ezer, vagy még annál nagyobb serege volt ennek az asszír királynak. És tudjátok, mit mondott Isten? Majd én megoldom. Mit jelent az, hogy Izrael, az Úr harcol, érted? És akkor az Úr azt mondta, hogy hát ez biztos egy nagy sereg, akkor valami nagy dolgot kéne tenni. Tudjátok, mit csinált? Küldött egy angyalt. Egyet. Egy angyalt. Elment ez az angyal, és 185 ezer ember egy éjszaka alatt meghalt. És így azt olvassuk az igébe, hogy fölébredtek, és látták, hogy meghaltak. Hát itt nem azok, akik meghaltak, ébredtek föl nyilván, hanem páran életben maradtak, és észrevették, hogy itt 185 ezer ember meghalt. És akkor mondják, hogy emberek, hol a ti bölcsességetek? Ti hogy győztétek volna le? Az Isten meg elküld egy angyalt. Értitek, hogy az Isten mennyivel hatalmasabb, mint mi? Mennyivel hatalmasabb, mint mi? És ez csak ezer ilyen történetet lehetne mondani a Bibliából. Higgyétek el nekem, az emberi bölcsesség múlandó, változik. Az Isten bölcsessége állandó, örökre megmarad. És tudjátok, még egy nagyon fontos dolgot kell megkülönböztetni, az isteni bölcsesség az felülről való bölcsesség. Jakab levelében olvassuk, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó összefoglalója annak, hogy mi van az emberi bölcsessége. Jakab 3.15-ben ezt olvassuk. Ez a bölcsesség, mármint az emberi bölcsesség, nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Hát nem tudom, gondoltál-e már erre így, hogy az emberi bölcsesség az nem tud a földin túlmenni. Találkoztál már ezzel, hogy amikor okos, nagyon okos emberek, tényleg nálam sokkal intelligensebb emberek gondolkodnak, és annyira, de annyira földhöz ragadtak, hogy félelmetes. És egy egyszerű ember, aki lehet, hogy ha írna egy IQ-tesztet, nem érne el túl nagy eredményeket, látja a teljes képet. Miért? Mert hisz az Úr Jézus Krisztusban. Látja a teljes képet. Látja a földön túli a valóságos helyzetet. És nem az érzékei csapják be, és nem a gonosz hajtja a hatalma alá. Isten bölcsessége állandó. Pál meg is kérdezi, hol vannak a bölcs emberek? Hol vannak a bölcsek? Hol vannak az írástudók? Hol vannak a nagy vitázók? Hol vannak? Az Isten bölcsességével szembe. Sehol, mert elvesznek az Isten hatalmas bölcsessége által. Amikor beszélünk az Isten bölcsességéről, még egy dolgot kell megnéznünk, és ezzel zárnám a mai részemet, aztán majd folytatjuk tovább ezeket a gondolatokat. Beszéltünk arról, hogy az Isten bölcsessége állandó, örök, és fölötte van az emberi bölcsességnél. Van még egy nagyon fontos különbség az emberi és az isteni bölcsesség között, hogy az isteni bölcsességnek van ereje, van hatalma. Az emberi filozófiák, az emberi gondolatok nem változtatnak semmit az életeden. Semmit. Nem változtatnak. Nem tudtak megoldani semmilyen problémánkat. Most mondhatod magadban azt, hogy hát azért nem tudom, hogy a lelkész úr hol él, mert azért hát kicsit jobb környezetben élünk most, mint mondjuk 2000 évvel ezelőtt, vagy 5000 évvel ezelőtt, nem? És ebben igazatok van. De tudjátok, mit csinálnak a filozófiák? Kényelmesebbé teszik a problémáinkat, de nem oldják meg. Nem oldják meg. Kényelmesebben vagyunk ugyanazokban a problémákban. És meleg van, meg jó autók, meg kikapcsolódhatunk, meg tényleg, de a problémák nem szűntek meg. Istennek meg van hatalma, meg ereje. Tudjátok, mi által? Az ige hirdetés bolondsága által megváltoztatni az életed legnagyobb problémáját. A bűn kérdését, az elveszett állapotodat, az örök, az örökké való sorsodnak a kérdését. És ez az Istennek a bolondsága. Erre azt mondja a világ, hogy ez bolondság. A zsidók megbotránkoznak rajta, hogy lehet az, emlékeztek Péter kérdése, hogy halhat meg a messiás, hogy lehet az. A görögök, azok meg azt mondják, ez bolondság, hogy egy ember egy dombon, egy fán függve ott meghal, és akkor ez bármit változtatna a mi sorsunkon. Ez bolondság. De mit mond Pál? Akik hisznek, azoknak ez az erő, a hatalom. Mert megváltottak lettünk. Mert az Isten kegyelme a miénk lehet ez által. És tudjátok, tényleg olyan csodálatos, hogy Isten ennyire egyszerűvé tette a dolgot. Az én 9 éves kisfiam el tudja mondani, hogy mi a megváltás. Te is felfoghatod, hogy mi a megváltás. Nagyon egyszerűvé tette. Tudjátok, egy szellemi fogyatékos ember is az őszintjén meg tudja ragadni az evangéliumot. És hogyha meg akarod érteni, majd lesz erről is szó, de ha meg akarod érteni, hogy miért tette ezt Isten, nézd körül. 26. vers. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim, hogy nem sokan vagytok bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. Ez nem értékítélet. De tényleg, a kereszténységben nem sokan vannak a bölcsek. Nem sokan vannak a hatalmasok és a nagyok. Itt sincsenek most közöttünk olyan sokan nagy hatalmasságok, nem? Egyszerű emberek. De tudjátok, éppen ez a csodálatos az Isten országában, hogy megfér egy sebészorvos, megfér egy egyetemi hallgató, egy egyetemi oktató, megfér egy kétkezi munkás, megfér egy egyszerű földműves, mindenki megfér ott, aki hisz. Aki hisz. Nincs más feltétel. Nincs kognitív feltétel. Nincs tudásbeli feltétel. Egyedül a hit. Nem örülsz neki? Én nagyon örülök neki. Mert lehet, hogy nem tudtam volna megszerezni, ha az eszemem múlna. Majd erre kitérek máskor, hogy csináltam egy IQ-tesztet, és hát nem lettek túl jók az eredményeim. De hála Istennek, nem ezen múlik. Nincs az, hogy csak a 120 fölötti IQ-sok mehetnek be a mennyek országába, hanem aki hisz. És tudjátok még egy dolog, hogy amikor azt mondja itt Pál, hogy az igehirdetés bolondsága által, ne értsük félre, itt nem az evangélium szó van még, csak nem is az, hogy valaki prédikál, hanem a tartalma, az igehirdetés tartalma, a kérügma, a kérügmája. Tehát, jó, hallottam már én is pár bolond igehirdetést, amit inkább nem kellett volna elmondani, az tény, de itt nem erről beszél Pál, hanem arról, hogy maga a tartalmat tartják bolondságnak. A tartalmát. És lehet, hogy te is találkoztál már ezzel. Ha most hívő emberként ülsz itt, és lehet, hogy próbáltad elmondani valakinek az evangéliumot, és odáig még lehet, hogy egész jól eljutottál, hogy Isten, meg az istenes dolgok, de hogy próbáltad elmondani, hogy hát de végülis tudjátok, az történt, hogy mi mindnyájan bűnösök vagyunk. Hú! Hát ezt már nem nagyon szereti hallani a mai ember. Nekem az a véleményem, hogy én nem vagyok bűnös ember. Véleményem szerint én egy jó ember vagyok igazából. Nem? Ezt már nem szeretik hallani. Aztán folytatod neki tovább, hogy tudod, mindannyian bűnös emberek vagyunk, és mivel nem volt egyetlen egy igaz ember se, ezért az Isten fiának el kellett jönni erre a földre. Aztán, ha még megemlíted azt, hogy mondjuk Susan Fogan Mária, ott már lehet, hogy vannak problémák, hogy lehetséges ez, hát ezt nem lehet elhinni, és akkor azt mondod neki, hogy és tudod, ez az ember, ez élt egy bűntelen életet. Na hát ilyen nincs. Hogy valaki bűn nélkül éljen. Hát ez, azért mindenki követel egy kis hibát, de ő tényleg élt egy bűntelen életet, és mégis megölték. De nem az emberek rosszasága miatt ölték meg, hanem ő maga vállalta, hogy meghaljon. Azért, hogy a te meg az én bűneimnek az ítéletét magára vegye, amit Isten szabott ki. Na hát, itt leszokták dobni a láncot az emberek. Ez micsoda bolondság, hogy az Isten, aki megmondja, hogy mi a bűn, meg mi nem, utána meg aztán azért eljön, hogy ő meghaljon a mi bűneinket, micsoda bolondság ez? Micsoda bolondság ez, nem? Nem tudom, próbáltátok-e már egyébként ezt így elmondani olyan embereknek, akik nem egyházi közegből jönnek, de hát szinte esélytelen. És mégis, akik hiszünk, ez a mi egyetlen reményünk, hogy ez igaz. És tudjátok, a Szentlélek tudja megadni ezt a hitet. Majd erről beszélünk, hogy az ilyen egyszerű emberek, amit itt a 26-27. Vers mond, megragadják, és örökké éljenek általa. Erre hív minket ma is az Isten, hogy ne a véleményeknek, ne a filozófiáknak, ne más emberek gondolatainak higgyünk, hanem egyedül a kinyilatkoztatásnak, a jó hírnek, az evangéliumnak, és akkor ez az erő lesz a miénk a Szentlélek által. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, olyan hálás a szívem a te szeretetedért, a te irgalmadért, kegyelmedért. Talán sokszor bele sem gondolunk abba, hogy te mennyire egyszerűvé tetted a megváltást. Nem kötötted testi kiválasztáshoz, hogy milyen népcsoportba születünk. Nem kötötted ahhoz, hogy milyen értelmesek vagyunk. Még csak korhoz sem kötötted. Egyedül a hithez. És azt is te adod ajándékba. Olyan csodálatos vagy te, Urunk, hogy talán föl sem foghatjuk, hogy mekkora a te irgalmad és kegyelmed. Ugyanakkor látjuk azt is, Urunk, hogy tele vagyunk mi is véleményekkel, világi filozófiákkal, és lehet, hogy közöttünk is pártoskodáshoz vezet az, hogy én így gondolom, én úgy gondolom. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogyha már megváltott gyermekeid vagyunk, akkor add, hogy egyedül a kinyilatkoztatás, a te igéd legyen számunkra mérce. Ne emberi vélemények, izmusok, hanem egyedül te, és vezess minket a te szent lelked által. Így kérünk, hallgass meg azt is, amikor közösen így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.